Az Úr is áldjon meg titeket, köszöntelek Krisztus szeretetével benneteket. Lapozzatok a Bibliáitokban a Máté evangéliumához, a 28. fejezethez. Mai témánk, tegyetek tanítvánnyá minden nemzetet. A tanítványsággal fogunk foglalkozni. Az újszövetségi szentiratok egy kimagasló témája ez, és a Jézus parancsai tekintve az egyik alappillére az egyháznak, és az egyház küldetésének, missziójának, szolgálatának is. Máté evangélium 28. fejezet, 16-os verstől olvasom a rész végig, helyeteken ülve kövessétek az igét. Máté 28:16-tól. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem maradott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Eddig az ige. A evangéliumi missziónak nem lehet más célja, mint az, hogy tanítványok álljanak elő a misszió gyümölcseként. Soha nem célja az evangéliumi missziónak az, hogy nagy kampányrendezvényeket tartson, és sok-sok ezres tömegeket gyűjtsön össze egy stadionba, vagy egy sportcsarnokba. Ez nem hoz lázba egyetlen keresztényt sem, aki Krisztus követő, és a szent lelket sem mozgatja meg. Azonban, ha az Isten népének a szívén az a megértés ott van, amit Jézus tanított, hogy tegyetek tanítvánnyá minden nemzetből valókat, minden nemzetből és nyelvből valókat, és ez a célunk a misszióval, akkor egyezik a mi gondolkodásunk, a mi törekvésünk, a mi missziós törekvésünk, idő és energia tekintetében, amit belefektetünk, azzal, amit tud támogatni az élő és egyik az örök Isten, és tud támogatni a Szent Szellem is. Azt mondja tehát az írás, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. A fordítás nem teljesen pontos, mert ha jobban megnézzük, akkor talán pontosabb azt mondani, hogy nemzetet és törzset. Tegyetek tanítvánnyá minden nemzetet és törzset. Azért okozhat zavart bennünk esetleg ennek a nemzetnek a kérdése, mert mi gyakorlatilag a 19. században megerősödött nemzetállami struktúrákban gondolkodunk, és a nemzetállamok közötti viszályok, háborúk azért erősen beárnyékolják a nemzetlét, a nemzettudat kérdését, keveredik a nemzettudat a sovinizmussal, a szélsőséges nemzeti elkötelezettséggel, vagy a beteges nacionalizmusra, ugye, amit sovinizmusnak nevezünk, és picit olyan nekünk olyan pejoratív már keresztényként is, hogy nemzet, magyar nemzet. Másrészt eléggé olcsóvá is kezdik tenni magát ezt a kifejezést, a nemzeti kifejezést. Némelyek csak mosolyognak rajta, hogy ugyan már nemzet, hát adjuk már. Mások zászlóra tűzik, és próbálnak érzelmeket megmozgatni, a nemzeti öntudat, és a nemzeti földterületek tekintetében. Ugye a Trianon évfordulója van mai napon, úgy tudom, igaz, a mai napon van az évforduló, vagy tegnap volt, tehát nagyon felkészültek vannak itt is. Ünneplik, valaki kért tőlem egy igeverset, hogy mit lehetne felolvasni a templomban a Trianon évfordulóján, és én küldtem egy igét neki, majd mindjárt megosztom veletek, hogy még igét küldtem a Trianon évfordulóra emlékezve. Szóval Jézus azt mondja, hogy a küldetésetek nektek gyülekezetnek, egyháznak és benne Krisztus követőknek az, hogy egyrészt menjetek el, és tanítvánnyá tegyetek minden nemzetből és minden nyelvből valókat. Merítsétek be őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, és mikor megvan a bemerítés, akkor van egy nagyon fontos feladat, amelyet nem szabad elfelejteni. Ha ezt elfelejti az egyház, akkor erőtlen gyülekezetek jönnek létre, és nem tudnak fölnőni erőteljes lelki munkások, és nem lesznek erőteljes vezetők egy gyülekezetben, ha megfeledkezik arról, amit Jézus tanított. Jézus azt mondja, hogy tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Egy feladat és egy ígéret páros van ebben a jézusi tanításban, kijelentésben. Tehát tanítsátok meg őket arra, amit én parancsoltam, de ne csak azt tanítsátok meg nekik, amit én mondtam, hanem azt is tanítsátok meg nekik, hogy hogyan engedelmeskedjenek ennek. Tehát az engedelmesség kérdése egy kulcsfontosságú tényező a Krisztus egyházában, a tanítványi életben. A tanítvány kifejezés a Szentírásban, az újszövetségi Szentírásban nagyon sok helyen előfordul. Ez a matétész kifejezés azt jelenti, hogy életmódként követi valaki a mesterét vagy rabbiát, vele él és tőle tanul. Tehát egyrészt az életmódját követi, másrészt közösségben van vele, és tanulásra kész szíve van. Tehát tanul is tőle, nem csak hallgatja, amit mond, hanem meg is tanulja, ami bemutatott. Rendkívül fontos dolog, mert lehet hallgatni Jézust, úgyhogy nem tanulunk tőle semmit. Lehet nézni Jézust, úgyhogy nem követjük őt. És lehet úgy nézni, hogy látjuk Jézust, és levonjuk a konzekvenciákat az életünkre nézve, és igazítjuk az életünket az ő életpéldájához, és lehet úgy hallgatni Jézus, hogy meg is halljuk, amit mond, és beépül az az életünkbe, és természet feletti életváltoztató erővé válik a Szent Szellem által bennünk az ő szava, az ő beszéde, és így válik majd életünkön keresztül mások számára is természet feletti erővé, életváltoztató erővé, az eljövendő világ erőinek megnyilatkozásává az életünkön keresztül az élő Isten üzenete, szava, vagy válik ugyanaz az erőtől elevenné az imádságunk, az ima életünk, lesz telve szellemünk, szívünk hittel, kegyelemmel, szentlélekkel, és ezzel a teltséggel, ezzel a fajta meggyőződéssel, ezzel az isteni erővel telve tudunk imádkozni. Ki az, aki vágyik erre a ima életre, az ilyen típusú ima életre. Ó, halleluja! Mindenki szeretne és szeret így imádkozni, telve szentlélekkel, tűzzel, eleven isteni erővel, az eljövendő világnak az erőit megízlelve, megtapasztalva. A Biblia nem csak a 12, majd ugye Júdás árulása és öngyilkosságát követően a 11 tanítványról beszél, hanem már Jézus életében beszél a 70 vagy 72 tanítványról, beszél ugye Pál apostol által az 500-ról, aki Jézus mennybe menetelekor ott van, akkor beszél a 120-ról, aki a felházban imádkozik pünköstkor, de név szerint is említ például egy tanítványt a Máté evangélium 27. rész 57. versében, amikor beesteledett, eljött Arimátriából egy gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Tehát voltak ilyen emberek, akik nem a 12 vagy 11 tanítvány közé soroltattak, de Jézus tanítványai voltak, azaz keresték vele a közösséget, hallgatták a tanítását, követték az életpéldáját, amikor csak lehetett, a hivatásuk engedte, csatlakoztak Jézushoz. És amikor ezek a csatlakozási pontok megvoltak, azokat beépítették az életükbe, és mindenkivel szemben vállalták azt, hogy Jézus Krisztushoz tartoznak, vállalta József, hogy elmegy és elkéri Jézus testét, hogy eltemesse, aztán csatlakozik hozzá még Nikodémus is, és ugye ketten helyezik el a sziklasírba Jézust, ahonnan feltámadt, és ma is él. Név vagy nemzet kérdése. Ebben az ige szakaszban tehát egy etnosz kifejezés van a népre. Az etnográfia, ugye egy népcsoportnak a szokásait, életmódját vizsgáló tudomány, ez ismert, ez a görög kifejezésből ered. Itt, amikor azt mondja Jézus, hogy minden népből legyenek olyan, akik tanítványoztok, akkor itt ezt a szót használja a Biblia, ami egyértelműen először is pogányokra vonatkozik, elsősorban pogányokra vonatkozik. Biblia a zsidókra és az egyházai más szót használ, nem kizárólagosan, de jellemzően az Istentől távol élő népekre, nemzetekre nyitja ki Jézus nyilván a kaput már ebben a felhívásban, túl a zsidó népen. Törzs és nemzet, ahogy mondtuk is. Szóval egy másik kifejezés szintén a Bibliában találhatjuk, ez a démosz, A demokrácia szó ebből ered. A jellemzően az apostolok cselekedeteiben fordul elő, és több esetben az apcselben a görög kultúrához kapcsolódóan jelenik meg a démosz. Nem véletlen, ugye, akik történelmből érettségiznek, vagy esetleg évvégi dolgozatokat írják, talán a görög világgal kapcsolatosan még nálam jóval többet is el tudnának mondani, de mivel nem történelmórán vagyunk, ezért most ettől eltekintünk. A démosz kifejezés jelent országot, népet, népgyűlést és sokaságot. Egy Balázs Károly így fejtegeti maga a szó értelmét, nép vagy népközösség, mint törvényhatóság. Ez helyezi ki a szó szerinti jelentés is. Az állam szabad polgárai, akiknek az alkotmányos jogokat biztosít, az alkotmány jogokat biztosít, és köteltséget is ír elő. Ezek lehetnek becsületes polgárok, vagy a csőcselék, maga a lakosság. Ebből származik a demokrácia, vagy népuralom szavunk is. Mind csőcselék, mind népbíróság, minden kétféleképpen előfordul a Bibliában. Abcsel 12.22, 17.5, 19.30 és 33, ha valaki meg akarja keresni. A misszió parancsban tehát egyértelműen a nemzetekhez és nyelvekhez van küldetése az egyháznak. Napjaink liberális gondolkodói megpróbálják lenyomni az emberek torkán ezt a fajta európai démosz gondolatot, ami azt jelenti, hogy az európai nép. Ezeknek a gondolkodóknak, főleg a baloldali politikusoknak a beszédében többször megjelenik a nép. A jobboldali konzervatív politikusok pedig a nemzet fogalmat használják, most nem minősének, hogy melyik a jobb, vagy melyik a más, melyik a rosszabb, csak nyilvánvalóan a mai modernnek tekintett gondolkodásmód az azt jelenti, hogy töröljük el a nemzetek határait, keverjük össze a nemzeteket, hozzunk létre egységes nyelvet, és jöjjön létre a démosz, a nép, az európai nép, amely egységes lesz. Ez istentelen és ördögi. Egyértelműen az Antikrisztusnak a munkája, ezt leleplezi a Szentírás Ézsaiás proféta által, már az ő proféciájában, akkor beszél Tírussal kapcsolatosan előre tekintve az antikrisztusi birodalomra, és egyértelműen a jelenések könyve tele van ilyen típusú kijelentésekkel, és az apostolok cselekedeteiben is mindjárt egy ige verset, ige szakaszt mondok, amit itt a Trianon kapcsán én javasoltam felolvasni a templomban. Apcsel 17.26 és 27. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta, elrendelte idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Hátra kitapinthatják és megláthatják, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Tehát nyilvánvalóan, Trianon ide vagy oda, Isten szabta meg a határait a magyar nemzetnek és magyar ajkú embereknek. Miért? Hogy keressék az Istent. Elmúlt alkalommal beszéltem arról, hogy micsoda ébredés volt Trianon követően, mert egyértelműen úgy élték meg az Isten profétái, ilyen üzenettel járták be az országot, hogy meg kell térni a vétkeinkből, mert Isten csapása azért sújtott bennünket. Nagyon érdekesek ezek a kifejezések, de egyértelműen eltörölni emberi ügyeskedéssel és hatalmaskodással nemzetek határait, ez ördögi dolog. De Isten szabja meg idejüket, helyüket és határukat is a nemzeteknek. Oké. Nem mondom, hogy azért imádkozzatok, Uram, add vissza a másik kétharmadot, újra Nagy Magyarország legyen. Jó lenne, igaz, szeretnéd Erdélyt mi. De hadd mondjam nektek, hogy a mi küldetésünk nem ez. A mi küldetésünk az, hogy a magyar nemzet felé és a magyarul beszélő emberek felé elvigyük az evangéliumot. Ehhez nem kell misszionáriusnak lenni. A misszionális elhívás az a más nemzetek, más kultúrák, más népcsoportok, más nyelvű népekhez való evangéliumi küldetést jelenti. Ez külön speciális felkenetés kell, és speciális elhívás és ajándék kell. Ilyen lehet például a cigányság Magyarországon. Aki végzett cigány missziót, az tudja, hogy más gondolkodás, más kultúra, de magyar nyelv. Ezért könnyebb például feléjük nekünk szolgálni Magyarországon. És hogy egy adott térségben többféle náció is lakhat démoszként, népként. És ez benne van a Bibliában, ez nem jelenti azt, hogy ez rossz lenne. Na és akkor most ennyit erről. A tanítvány nevelés kérdése tehát a Krisztus életének továbbadását jelenti, és annak megismertetését. A tanítvány nevelés soha nem egy-egy kapcsolat, hanem mindig egy több kapcsolat. Jézus nem azt csinált, hogy egy évig mondjuk foglalkozott Péterrel. Péter már jó tanítvány volt, kiállt az iskolát, a második évben foglalkozott Jánossal. Péter meg foglalkozott addig másokkal, hanem elhívott 2-t, majd megint 2-t, 12-t, 70-et, 500-at, és egy több kapcsolatban valósult meg a tanítványzás. Ezért sem működik az egyházban a modern vezetés elméletnek a vívmányaként ünnepelt mentorlás, vagy a coaching. A coaching meg végképp nem biblikus dolog, tehát ez az edző-versenyző párosítás. Tehát a bibliai gondolkodásmódban mindig egy több kapcsolatban valósul meg a tanítványzás. Nem valósulhat meg a nagy szuper szent és a alárendelt tanítvány módján, nem evangéliumi a gondolkodás. Jézus sem ezt a példát mutatta. Barátainak nevezte a tanítványokat például. Ti barátai vagytok, és ezért én megosztom veletek, amit a mennyi atya rábízott. A szolga nem ismeri az ő ura akaratát, de ti ismeritek, mert barátai vagytok. Sőt, még ennél többet is mond az evangélium, majd mindjárt ezt is megnézzük. Tehát csoportban tanítványozott Jézus, és ezért, amikor a tanítványságban gondolkodunk, mindig csoportos tanítványozásban kell gondolkodnunk. A tanítványozás eredménye az lehet, amikor a tanítvány Krisztusnak engedelmeskedik, életpéldáját és tanítását követi a mindennapokban. Erről szól Jézus tanítása, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nekik, vagy nektek. Tehát életközösség, tanítás átadása, példaadás. A tanítványság és az engedelmesség tehát elválaszthatatlanok egymástól. Nem beszélhetünk ott tanítványságról, ahol nincs Krisztusnak való engedelmesség. Az engedelmességhez azonban 100%-os elkötelezettségre van szükség, és odaszánásra van szükség. Jézus, amikor a tanítványságról tanít, és hív embereket a tanítványságba, teljesen világossá teszi a 100%-os elkötelezettség kihagyhatatlanságát. Nincs üzleti, nincs opcionális tanítványság a Bibliában. Tehát ha így, akkor úgy. Amíg tetszik, addig igen. Amikor már nem tetszik, akkor már nem. Ilyen nincs. A mai világot, hogyha nézzük, mi az, amiből az embereknek, nyilván akik azért a mindennapi életben természetes módon el vannak foglalva, többre lenne szükségük. Az idő nagyon jó. Aztán miből lenne még jó, ha több lenne? Mit gondolnak az emberek? Szabadság, hát az idővel ugye szinonim. Pénz! Tehát a mai világ tekintetében, amelyben bármilyen furcsa is ezen a helyen te is élsz, és én is élek, két értékmérő van az időpénz, ugye? Igen. Ami alapján, ami indikátora, szintmérője az odaszállásunknak. Az egyik az idő felhasználása, a másik a pénz felhasználása és a pénzről a gondolkodás. Ha ezt megnézed az életedben, vagy az enyémben, akkor látni fogod, hogy én mennyire vagyok Jézusnak tanítványa. Mennyire veszem én komolyan azt a felhívást, amire a názáti Jézus Krisztus elhívott, hogy legyetek az én tanítványaim. Legyetek az én követőim. Tehát az, hogy hol helyezkedik el az időbeosztásom és a pénzfelhasználásom ezzel kapcsolatos tervezésem területén az Isten országa, a gyülekezet Krisztus teste építése, ez megmutatja azt, hogy hol tartok az engedelmességben és az odaszánásban. tekintsük át a tervezésünket, például a szabadságtervet, hogyha már említetted, ki szokott szabadságtervet csinálni? Valahol muszáj is, ugye? Valahol már januárban meg kell csinálni a szabadságtervet. Mi ezért csinálunk januárban missziós tervet, hogy mindenki a szabadságtervénél, ha akarja, vegye figyelembe. Ha neki fontos. Tehát nézd meg a szabadságtervedet, vagy az anyagi tervezésedet, és meg fogod látni, hogy első-e az életedben Jézus Krisztus. Ha ezzel szembesülünk, akkor nyilvánvalóvá válik az odaszánásunk mélysége, minősége és terjedelme. Nézd meg, hogy a következő évekre, ha előre nézel, néhány utatnak szüksége van, hogy évekre előre tervezem mondjuk az anyagi életét, mennyire az elsődleges az anyagi életet tervezésénél az Istennek való szolgálat. Vagy úgy költekezzel, úgy kötelezed el magadat, hogy neked elég legyen. Az te ki tud fizetni. Hogy tervezel? Megmutatja, hogy ki él a szíved. Tehát tényleg Jézus Krisztus tanítványa vagy, vagy egyébként keresztények mondod magadat, és az Isten tegyen jót veled, mert ez a dolga, te pedig majd fizesz neki, amit neked megér, az a jó, amit tesz. Ha az Isten sok jót tesz velem, akkor én nagyon fogom szeretni. Ha kevésbé tesz velem jót, és nem áld meg úgy, hogy én terveztem, hát akkor arra tud. Benne van-e az anyagi tervezésedben a közös döntésünk, hogy gyülekezeti házat akarunk építeni? Hogy gondolkozol a következő 4-5 évre az életedben? Úgy gondolkozol, hogy igen, eldöntöttük, hogy Isten ránk bízott egy feladatot erre a generációra. Hogy neve tiszteletére házat építsünk. Ez a mi kiváltságunk. Ha mi ezt megugorjuk, akkor gyerekeinek már ezt nem kell. Ha mi engedetlenek vagyunk, hagyunk egy terhet a gyerekeinkre. A unokáinkra. Ha megtesszük, nyerünk dicsőséget az Istennek. És ő megdicsőít bennünket. Ebben a városban. Vizsgáljuk meg. Van időnk tanulni? Van időnk vizsgára készülni és elmenni vizsgázni? Plusz munkát vállalni? A keszteléseinek élni? De nincs idő arra, hogy eleven módon bekapcsolódjunk az Isten tiszteletbe, a házi csoportokon részt vegyünk, elmenjünk a csendes hétvégére, vagy bekapcsoljunk a szolgálatokba? Akkor mennyire vagyok én tanítvány Jézusnak? Mennyire veszem komolyan azt, hogy az időm az övé? És első az övé az életemből. A legfontosabb az övé. És ha neki szentelem az időmet, az életemet, akkor nem el fogom venni a családomtól, a házasságomból, és minden egyéb dologtól az időt, hanem olyanba fektetem meg be, ami sokszoros gyümölcsöt és termést fog hozni az én életemben, és a környezetem számára is. Tehát ahhoz, hogy Jézus követni tudjuk, és tanítványai legyünk Jézusnak, mindent, tehát mindent hátra kell hagynunk. Mindent emögé, és ez alá kell rendelnünk. A Bibliában sehol nem találsz olyan tanítás Jézus Krisztustól, ahol mást mondana, vagy megengedne kevesebbet. A konfliktusok abból jöttek Jézus tanításával kapcsolatban az emberek életében, mert ő ezt a 100%-ot kért az emberektől. És aki adni akarta a 100%-ot, az ott hagyta a hálót meg a hajót, és mindent hátrahagyott és követte Jézust, aki meg nem vállalta a 100%-ot, az meg lehajtotta az órát, és elkullogott. És Jézus csak szánokozva azt mondta, pedig egy jó srác volt. Szimpatikus volt ez a fiatalember. Jó fej volt. Akár jó tanítvány is lehetett volna, mert rendezett élete van, komolyan gondolja az életet, jól bánik az anyagiakkal, fejlődő vállalkozása van, de sajnos a pénz az Istene. Az idejét is ennek az Istennek szentelte. Nem férek be az életébe. Pontosan beférnék egy kicsit. Csak ha én valahol bemegyek ott, vagy belépek, vagy nem. Ahhoz, hogy Jézus követni tudjuk, tehát mindent hátra kell hagynunk. Nem lehet semmi alkutárgya az ő követésében. Nem fogad el alkut. Engedd meg, hazamenjek, eltemessen apámat. Ugye? Mit mondott neki Jézus? Hát, aki az eke szavára teszi a kezét, de hátra tekint, nem alkalmas Isten országára. Csak akkor nyerünk egy megváltozott életet, amely telve van Szent Szellemmel, és át van hatva Isten szellemével, és ezáltal az áldás által áldássá tudok lenni a családom számára, a környezetem számára, azok között és azok felé, akik felé Isten oda helyezett, ha valóban egy Krisztusnak átadott életet élek, és ez az áldás bejön az életembe, és ezt tud tovább áradni a körülöttem élőkre. Tehát meggazdagodik az az élet, és mások gazdagítására kenetik fel, tölti be az Isten azt az életet, amely 100%-ig oda szenteli magát az Istennek. Aki nem teszi meg ezt a 100%-ig oda szentelést, mindig kínlódni és küszködni fog. Gondoljatok bele, az odaszánásunk hiánya mennyi kínlódást és csalódást okozott már az életünkbe. Küszködtünk, kínlódtunk, és nem tapasztaltuk az Isten áldását, erejét, azt a békességet, amely természetfeletti módon betölti az életünket. Nem szólt a Szent Szellem. Nélkülöznünk kellett azt a Szent Szellemtől való vezetést. Emlékszem rá, amikor az anyagi életemben a kamat előbbre került, mint az Istennek való szolgálat. Eladtuk a lakásunkat, amelyet abból a pénzből vettünk, amelyből a tizedet odaadtunk az Úrnak. De az Isten szelleme szólt hozzánk, hogy amikor eladjuk a lakást, bár építeni szerettünk volna, megmondta az Isten szelleme, mennyi összeget adjunk oda a gyülekezeti ház építésre, és indítsuk el az alapot. 10 évvel ezelőtt. És sumákoltunk. Én nem mondtam el a feleségemnek, mert úgy voltam, hogy építkezünk. Hát majd, ha maradt pénz, a végén Isten úgyis meg fog áldani, akkor maradt pénz a végén, akkor majd odaadom. És jött egy nagyon profi szakember a lakásunkra, egyetemet végzett közgazdász, hosszú évek óta foglalkozott pénzügyekkel, pénzügyi tanácsadással, és azt tanácsolta nekünk, hogy a teljes lakás értéket, amelyet csodálatos módon készpénzben megkaptunk, kipakolták az asztalra egy bőrömből. Érdekes élmény volt látni annyi pénzt egy csomóba az asztalon, hogy tegyük be a tőzsdére. A teljes összeget. Brutálisan rossz tanács volt, most már tudom, csak én nem értettem akkor hozzá, most meg már nem értek, mert nem is érdekel. És akkor mi történt? Beraktuk a tőzsdére a pénzt, munkahelyen egyik ablakon mindig a Bux Index volt. És első két hétben 400 000 forintot kamatozott a pénz. Ó, halleluja! Mennyire megáldottál, Uram! De jött a következő hét, jött a krízis, más is szeretett volna gazdagodni a tőzsdén, ezért bizonyos döntésekkel megborították a tőzsdét, és elkezdett zuhanni lefele. Napokon belül elpolladt a 400 000 forint, plusz még az az összeg, amit nem adtunk oda az Úrnak. Egy profétai alkalom volt itt, persze ebben a tébolyban, ebben az őrületben, hát elmondtuk a feleségemmel egymásnak, hogy mit kaptunk az Úrtól. És azt is elmondtuk, hogy hogy sumákoltunk mind a ketten. Mert mind a kettőnknek mondta az Isten, csak féltünk engedelmeskedni az Istennek, mert a pénz volt az Istenünk. Jobban bíztunk a kamatban, mint az élő Istenben. Bűnbánat, megtérés. Úgy gondoltam, megúszom ennyivel. Tudjátok, így gondoljuk. Bűnbánat tartok, megtérek és megúszom. De Isten férfi az élő bottal neveli az övéit. Főleg, ha szolgálja vagy az Úrnak. Mindenjön azok vagyunk egyébként, csak nyilván akik előjárnak, azoknak többszörösen nagyobb a felelősségük. Ezt így tanítja a Szentírás. Na, a lényeg az, hogy itt voltunk, egy profétai alkalom volt, imádkoztunk, és szólt hozzám az Úr. Azt mondja, gyermekem, kész vagy-e a teljes lakásárát elbukni? Úgyhogy fillér sem marad belőle. És kezded nulláról. Albérletbe 3 gyerekkel. Uram, kész vagyok. Elengedem. Tiéd volt eddig is, a tiéd ezután is. Hazamentem, mondtam a feleségem, mit mondott az Úr. Táncolt örömében. Nem mondom. De az Isten nem vitt eddig, nem vitt eddig a dolgot, a maradék pénzt, a bukás után, most nem tudom, mi a Bux Index. Más, nyerte Bux. Tehát, és egy Bux oldalon voltam, értitek? És úgy vágom a közgazdaságot, mint a húzat, értitek? Komolyan, komoly tőzsdei szakember lettem, egyébként pedig nem szabad soha rövid távú befektetésként a tőzsdét választani, de egyébként sem javaslom. Mindegy. Ez nem ez a lényeg benne. Eldöntöttük, hogy ha megadja az Úr, hogy marad abból a pénzből valamennyi, ez hétvégén volt, akkor az első napon kivesszük, és azonnal adjuk az Úrnak. Mindegy, mennyi marad. Mindegy, mit építünk, mit veszünk, vagy hogy lesz, mindegy. Megtettük, odaadtuk. Elindult a egységűröttünk, vettünk telket, stb. Egyszer jött egy ember, azt mondta, Sándor, hallom, építkezni szeretnél. Hogy segítsek? 20% árkedvezménnyel tudok venni építőanyagot, egyik legnagyobb építőipari vállalat kedvezményével, és 90 napos fizetési határidővel elég fizetni. Én megveszem, és mindig kiszámlázom neked, amikor tudsz fizetni. Jó lesz? 20% nem kis pénz. Tehát ha összedobod a 20%-ot, akkor már duplája visszajött annak, amiről itt az egész hitetlenkedéssel probléma volt. És sorolhatnám a történetben, nincs itt vége, hogy az atyai szeretette, hogy nevelt engem Isten, amikor mégis egy millió minusszal zártuk a dolgot, és hogy kellett hitben növekedni, hogy az én atyámnak gondja van az én anyagi életemre. Ha neked a szentelt életem van, és hogy szabadított meg az Isten csodálatos módon bennünket, és hogy áldott meg csodálatos módon bennünket, akkor mélyebben megértettem, hogy a hit, a Krisztusban való hit azt jelenti, hogy a legjobban kamatozó bank a mennyei. És aki nem így gondolja az életében, az még nem követi Jézust. Legalábbis az anyagi életében még nem. Megtérésre, Jézus szavának megszívelésére van szükség. Kemény lecke volt. Áldom az Urat, hogy nem vettem mindet. Megérdemeltem volna. Megérdemeltem volna ezt a szintű fenyítést is. Mert abszolút hitetlen voltam, és minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Mely után sóvárogva egyesek eltávolodnak a hittől, és sok gyötrelmet okoznak saját maguknak. Nem az Isten gyötört engem, hanem a hitetlen életemből fakadtak a gyötrelmeim. Hány ember perel az Istennel a gyötrelmei miatt? Mert hitetlen. És a hitetlenségéből fakadóan belekerül az életében a nagy bajba, elveszíti a békességét, űzötté válik, és azt mondja, Isten nem áld meg engem. Hát nem is vagy az Isten keze alatt. Ott van az áldás. Hát hogyan tudna megáldani, amikor a Bux Indexben van a pénz? Hát mit tudna megáldani az Isten, amikor nem az oltán van a pénz, hanem a bankban van a bizalom? A Krisztusnak való engedelmesség nélkül tehát nem beszélhetünk kereszténységről és tanítványságról. Bár kereszténységről beszéltünk, csak tanítványságról nem. Kereszténységről, mint vallás beszéltünk, de tanítványságról nem. Lukács evangéliumában a 14. rész 26-27-es és 33-as versekben néhány sokkoló mondatot mond a názáreti Jézus. Nagy sokaság gyűlt köré. Népszerű volt Jézus. De hogy Jézus mennyire nem népszerűséget, hanem tanítványokat keresett, az tükröződik az ő beszédéből. Lukács 14:26-27. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön én utánam, nem lehet az én tanítványom. Durva! Hány embernek fontosabb keresztényként a családja, a felesége, a gyermeke? És a 14:33, ha tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, minden vagyon a tulajdonjogáról, nem lehet az én tanítványom. Nincs alku. Hány házasság, hány családi kapcsolat, hány testvéri kapcsolat van átok alatt? Mert az emberek jobban szeretik magukat, és abban a feleségüket, vagy a férjüket. Hány asszony próbálja csicskáztatni a férjét, ahelyett, hogy segítő társa lenne abban, hogy Isten szolgálja. Mind a ketten sumákoltunk a feleségemmel. Milyen jó lett volna, segít nekem, és azt mondja, szólt hozzám az Isten, hogy adjuk oda ezt a részt. Nem az ő felelőssége, mert én vagyok a családpapja. Elsősorban a számadás, Isten előtt a családomért, az enyém. Hogy én valóban Isten szolgálom-e az időmmel, a pénzemmel. Hányszor kerülnek az emberek bajba az életükbe, mert rosszul élik az életüket. Nem az Isten az első, nem Krisztus az első az életükben, hanem minden más. Telepakolják az életüket minden tevékenységgel, amire igazolást is találnak, és kiszorul az Isten az életükben. Biztos emlékeztek rá, akik régebb óta jártak ebbe a gyülekezetbe, hogy volt egyszer itt egy misszionárius, úgy hívják, hogy Ford István, Steve Ford. Hozott egy poharat, emlékeztek rá? És telepakolt a kövekkel. És egyszer csak nem fért bele több. És aztán próbált vizet önteni bele, abba a pohárba. És hát, mivel tele volt, alig ment bele víz. De amikor kivett mindent belőle, és megtöltötte vízzel, mindjárt tele lehetett tölteni. Csordultig lehetett tölteni, sőt, túl áradó módon lehetett tölteni. Azért nem tud a Szent Szent betölteni bennünket, mert tele vagyunk mindennel. A vizsgáinkkal, a karrierünkkel, a pénzünkkel, az időbeosztásunkkal, a ketteléseinkkel, a nyári pihenéssel, a kirándulásunkkal, az utazásunkkal. Annyi energiát fektetnek az emberek ezeknek a megszervezésébe, ha tizedet fektetnének abba, hogy másokat tanítványozzanak, növekedni és virágozna az egyház. Ha tized annyi energiát és pénzt fektetnének az emberek abba, ami az Istené, abból, amit most maguknak harácsolnak, és maguk beteltik az életüket, és ettől várják a boldogságot, és űzik őket, űzi ez az egész élethelyzet és életgondolkodás az életüket, és békétlenek, keserűek, nyomorultak, veszekednek, civakodnak, békétlenek, és áldatlanok. Ha csak tizedét fordítanák az emberek bele az Isten királyságába, meg lennének áldva. Meg lennének áldva. A szádon sincs a szó. Isten már egészen érti azt. Csak egy apró bizonyságtétel. A kocsiba szerettem volna egy műanyag, ilyen gumi tárcát hátra csomagtérbe, hogy azt ki lehet borítani, és ki lehet rázni. És akkor nem kell kiposztírozni, nem hullik le a szemét, amit szállítasz hátul. De megnézem már az interneten, lehet-e venni, és mennyibe kerül. Megnéztem, volt egy pici idő, megnéztem, mondom, nem kell. Becsuktam az internet ablakot, csörög a telefonom. Felhív az egyik kollega, azt mondja, figyelj, nem kell neked egy ilyen gumitárca hátra csomagtartódba? Van itt az irodában falhoz támasztva, nem tudunk vele mit kezdeni. Pont olyan típusú autóban való, amire te jársz. Kösz kell. Nem imádkoztam érte. Nem mondtam, ó, uram, áldj meg engem egy ilyen tárcával. Én az a gyermeked vagyok. A te dolgod pedig, hogy megáldjál engem. Én annyira szolgálok. Innentől kezd a te dolgod 50-50, hogy engem megáldjál. Eszembe se jutott, hogy ezzel imádkozzak. De nem is volt szükségem ennyi atyámnak rá, hogy ezzel foglalkozzak. Hogy ezzel többet foglalkozzak az életben, mint amit kell. Jó, ha mindjárt a tálca kifelé, hogy kerül egy vadonatúj tálca pont ez a típusod a sarokba, én nem tudom. De valószínűleg nekem vették. Csak aki vette, nem tudta, hogy az enyém lesz. Vagy én fogom használni, nyilvánvalóan, ugye. És nagyon átéltem ezt a áldását az Istennek. De sorolhatnám az életben, mennyi energiát, pénzt költenek az emberek arra, hogy utazzanak valahova. És el akarnak utazni, látni akarnak valamit. És milyen nagyszerű az, amikor az Isten készíti el neked az utakat. És több ilyen van az életemben, amikor én nem vágyok utazni. Nem, nincs bennem ilyen űzöttség, hogy én menjek valahova, vágyok. De hogy mégis hányszor utazhatott az Isten az ő szolgálatában, a szolgálata kapcsán. Üveget vittünk vissza, hogy kenyeret meg tejet vegyünk a gyerekeknek. Mégis boldog voltunk, és nem éreztük magunkat szegénynek. És az Isten úgy rendelte, hogy a világ evangélista lelkipásztor konferenciára Amsterdamban 220 országból hívtak össze a világ minden tájáról. lelkipásztorokat, evangélistákat, két személy is ajánlott engem Magyarországról, és meghívást kaptam. Nem volt más problémám, csak a repülőjegy. A kinti költségemet állták, és mondták, hogy amennyit tudok, én fektessek ebbe be. Beszéltünk a feleségem, mi az, amit tudunk adni? Nem az, hogy üveget viszünk vissza, mi az, amit mi ki tudunk szorítani, és azt mondjuk, hogy befektetünk ebbe az útba, mert ez egy értékes dolog. És nem azt, hogy fizesse az amerikai. Fizesse a holland, mert ő drága gazdagok. Beletettük, amit tudtunk. És imádkoztunk, hogy uram, hogyan fog tudni elmenni Amsterdamba. Mert azért oda kéne valahogy jutni. Egyszer csak csöngetnek, otthon voltunk mindannyian. Csöngetnek, jött valaki, nem is láttam még akkor olyat, 90-es években vagyunk, a DHL futár jött. Azt mondtam, mi az a DHL. Csak láttam, van ilyen piros boríték. És mondják, itt írjam alá, Tóth Sándor én. Személyigazolvány, igen, én vagyok. Írja alá. El is ment. Egy boríték kinyitom, nézem, KLM légitársaság. Nem Fabados. KLM légitársaság. Oda-vissza repülőjegy Amsterdamba. A Brigham társaság küldött nekem egy repülőjegyet, és én annyira rutintalan volt, hogy nem mertem menni a légitársaság repülőgépén, mert azt mondom, ki kell fizetni. Tehát én tudom, hogy milyen az, amikor valaki nem él azzal, ami egyébként ingyen lenne, hogy benne van a jegyben, de nem mertem menni semmit, azt hittem, ki kell fizetni. Pedig ugye lehetett volna a fogyasztásaját, mert ez nem Fapados járat volt. Humoros volt, aranyos volt ez a dolog. De én oly hálás voltam az Istennek, hogy utaztatott az Isten. És ott ismertem meg, egy szobába kerültem, Amsterdam belvárosában a Református Egyház első világi vezetőjével, dr. D. Szabó Dániel bácsival. 10 napon keresztül egy szobában laktunk, együtt imádkoztunk, kérdezgettem, jegyzeteltem, tanultam tőle. Figyeltem az életét. Az Isten tanítványozott egy odaszentelt életű szent szolgáján keresztül. És még sok mindent tanultam egyébként, nagyon komoly változáson ment keresztül az életem, a családom tekintetében, a gyerekeim tekintetében. Én a másik véglet voltam. Én teljesen égtem az Úrért, és leszakadtak volna a családom, hogy az Isten nem állít meg. És az Isten azt mondta, figyelj a gyerekeidre, figyelj a lányaidra, a feleségedre. Akkor született meg a második gyerekünk, és az Isten szólt hozzám. Megváltoztatta a gondolkodásmód, a hozzáállásomat. Nem voltam, nem nélkülöztem Jézus tanítását. Amikor erre szükségem volt. És nem magamat akarom fényezni, mert látjátok, hogy én magamtól ezeket nem tudtam volna elvégezni. Az Isten kegyelme, áldása, amely az életemben volt, amivel mindig idejében formált és korrigált, amikor kellett. A butaságot csináltam, megfenyített. Dicsőség neki ezért. Jó, férfi az illő botta. Jó, keményen oda sújtott. Emlékszem gyerekkorom, amikor édesem odavágott a vasalosinnal, ilyen hurka volt a hátamon. De lehet, hogy ilyen. Jó lesik az emberünk, a jó Isten, odavág neki egyet. Ilyen hurka lesz. És mások még el akarják ezt titkolni. És eljátszák, hogy milyen szentek. Holott Isten üti veri őket már nagyon régóta, de olyanok, mint az összvér, akit erővel, zablával kell odahúzni, hogy végre a keskeny útra gyere már vissza. Csapások érik, nyomorok, kínlódik. Amikor kicsit könnyebbnek, azt mondja, hogy mint ami sem történt volna. De ugyanott tart, csak nem vette észre. Hogy így a szorítást engedte, és hogy megnézze, hogy akkor magától megye vissza. De nem tér meg. Nem alázza meg a szívét Isten előtt. Jön a következő. Pif, paf! És milyen kegyelem, hogy az Isten nem hagy bennünket elvadulni. Ami mennyi atyánk. Tudtok el egy hallelujját mondani? Halleluja, dicsőség az Úrnak. Ó, de jó. Pillanatnyilag ugye semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, de később az igazság békességet gyümölcsét termi azoknak, akik megedződtek általa. Tehát az Isten megedzi az embert, és halleluja, jól teszi. Miért várják el az emberek Istentől, hogy megáldja az életüket, ha engedelmesség és odaszánásuk csupán opció? A sok lehetőség közül egy, és nem feltétel nélküli. Ismerős? Szolgálok, ha. Szolgálok addig, amíg. Nem kell olyan sokba. Nem kell olyan sokat fizetni érte. Nem kell olyan sok időt adni érte. A valóban Krisztus tanítványai, akik valóban Krisztus tanítványai, megtapasztalják Isten szellem által, ahogy mondtam is, hogy elkezdenek működni az életükben az eljövendő világ természetfeletti erői. Hadd mondjam nektek, hogy az én angolom ma sem perfekt. De amikor én kimentem Hollandiába, én azokat az angol előadásokat értettem. Egy komoly felkészítést kaptam a dicsőítés felépítéséről. Egy német dicsőítés vezető, aki Amerikában a Willowkrieg gyülekezetnek a dicsőítés vezetője volt, egy templomban tartott előadás sorozatot, és egy komoly sorozatot jegyzeteltem le a dicsőítésről a gyülekezetben. Hogyan kell azt felépíteni? Josh McDowell tartott két előadást, a lelki szolgálattevő és a családja. Azt is értettem. Ami nekem értenem kellett, értettem belőle. És Isten szólt hozzám, és megváltoztatta az életemet. És bizonyára te is egy csomó ilyen bizonyságtételt tudnál elmondani, hogy megtapasztaltad az Istennek a természet feletti erejét. Nem kellett összekalapálni, hanem Isten természet feletti módon cselekedett az életedben. És akkor eljutunk odáig, hogy már nem csak a te életedben cselekszik természetfeletti módon, hanem rajtad keresztül elkezd természetfeletti módon cselekedni mások életében. Amikor elkezdeszéltük imádkozni, felük szolgálni, felkenni a szavaidat. Általában a gyülekezet falai között minden keresztény lelkesen vágyakozik erre. Ugye természetfeletti erővel teljesít meg az élete. Általában a hétköznapokban vész el ez az odaszállás, mert már nincs rá idő. Hát nem jut rá, uram, hát érted? Hát még azt a másfél órát oda szántam vasárnap. De hétfőn nekem már nincs 10 percem, hogy én most ezért imádkozzak, hogy uram, hát mégis mi a te akaratod? Hát gyorsan eszek valamit, ne halljak éhen. Vagy jön a lelkipásztor, aztán jól megtön, mint a rucát a vidéken, tudjátok, a rucatöltő, tudjátok, lenőnek a torkán, nem, ne ízled, ne nyalogast, csak legyen tele hasad. Én így gondolkodnak a gyüleket, hogy a lelkipásztor ezt a rucatöltőt, a kacsatöltőt legyomja, jó, megtömi őket. Adjál még neki, mert nem bírja ki jövő hétig. De ugye hát ez nem az Isten szolgálata, hanem egy folytonosságról beszél a Szentírás a Krisztus való közösségünkben. A tanítványnak azonban szól egy nagyszerű ígéret is Jézus szavaiban. És íme én veletek vagyok, minden napon a világ végezetéig. Ez egy csodálatos ígérete az Istennek, amelyet nem kell nélkülöznie a Krisztus tanítványának. És annak sem, aki tanítványokat nevel. Tehát tanítványozó keresztjénvel. Csak tanítvány és tanítványból lelki munkássá érett szolgálattevő képes másokat tanítványozni, előre segíteni. A gyüleket erőtlensége, amikor az első generációk sem növekedtek föl, nem hogy lelki munkássá, hanem tanítványává Krisztusnak, az engedelmességre. Akkor válik egy gyüleket erőtlenné. Hát ki bízzon rá a Szentlélek egy olyan gyüleketre, ahol életlenek a hívők. 10-15 éve keresztény, vagy 20 éve keresztény, és ugyanazokban a bűnökben forog. Ugyanazokban a hitetlenségben és gyengeségben, ugyanabban a rossz időbeosztásban, anyagi beosztásban éli az életét, mint élte 15-20 évvel ezelőtt. Hogyan áldaná meg az Isten a romlottságot, a rossz gondolkodást? Igazolja az Isten vissza a mi rossz gondolatainkat az ő áldásával? Tényleg olyan hiszük, hogy az Isten ezt megteszi, az atya? Tudjátok, ez olyan dolog lenne, amikor jön a gyerek, vesz egy csavarhúzót az apukája szerszámos táskájából, és a szekrényt így végiggyalulja. És oda megy az apuka, azt mondja neki, ó, kicsim, nagyon ügyes vagy. Karszod össze-vissza fele is. Figyelj csak, színuszhullámokat, majd nagyobb leszel, akkor tudod, mi a színuszhullám. Csinálj vele azokat is. Majd azon tanuljuk a fizikát. Láttatok már ilyen szülőt, aki nem, azt mondja, na ide figyelj, csak kétszer szóltam rád, most férfihoz élő bort következik. És akkor nyilván lélekkornak megfelelően jön a fenyíték, tehát nem gondolom, hogy tinédzser gyerekeinket már bottal kell megverni, hanem ott már másféle fenyítéket kell alkalmazni, amiből jobban érzi, hogy súlya van annak. Dolognak ehhez kell a bölcsesség. És az atyának nagy bölcsessége van. De az Isten kegyelme, hogy garantálja a názáreti Jézus Krisztus jelenlétét minden napon az életünkben, az ő Szent Szelleme által, mint tanítványainak, és tanítványozó tanítványainak, lelki munkásainak. Jézus azt mondja a tanítványokról, hogy emberhalászokká teszlek titeket. Márk evangélista az első 4 tanítvány elhívása lejegyzésekor, mikor Pétert és Andrást elhívja, a következőt jegyzi le. Amikor a Galileai tenger partján járt Jézus, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak. és így szólt hozzájuk, jöjjetek utánam, és ember halászokká teszlek benneteket. A tanítvány nevelés célja tehát mi? Hogy? Mivé legyünk? Mivé legyünk? Emberhalászokká. Mi jellemzi a tanítványt? Mi a foglalkozása, a hivatása? Emberhalász. Egyszerű? Egyszerű, csak nehéz, azt mondta valaki. Egyszerű, csak nehéz. Azt mondta a názareti Jézus a tanítványainak, hogy kövessetek engem, és én megteszem veletek, hogy emberhalászokká váltok. Az Zebedeus fiait ugyanígy elhívja Jézus, tovább ment, meglátta, és azonnal megszólította őket. Azok ott a hálóikat rendezgették. Nagyon érdekes, minden gondok kifejezésnek jelentősége van. A hálóikat rendezgették a csónakjukban. Apjukkal és napszámosokkal együtt elég komoly vállalkozás lehetett. A napszámosokat is foglalkoztatott az apjuk. És tudjuk, hogy ezek Péterék, meg Jánosék még együtt is dolgoztak. Tehát egymást is segítettek és támogatták a vállalkozásban, a bizniszben, az üzletben. És akkor mondjuk kiléptek a hajóból, ott hagyták az Zebedeust, a hálókat, meg a napszámosokat, elmentünk valami fontosabbat csinálni, most már nem halakat fogunk, hanem megtanuljuk ettől názáreti Jézustól, hogyan kell embereket halászni, nem pecázni. Néhány gyülekezet, meg keresztény megelégszik, amikor pecázik embereket, halakat. Ehhez csalit használ, beeteti, ráharapnak a csalira, kihúzza őket, és akkor beteszi őket a többi közé, nagy a csalódnak. Ez a csalizás, ez a pecázás. De Jézus nem pecázni tanította a tanítványokat, hanem halászni, hálóval fogni az embereket. És ez jelentős különbség. Emberhalászokká teszlek titeket. A teszlek kifejezés azt is jelenti, hogy tesz, létrehoz, alkot, eredményez, megvalósít, cselekszik. Azonban az ige alak, ami itt van, azt üzeni nekünk, hogy két irányú cselekvésről van szó. Amikor a teszlek kifejezés mondja Jézus, hogy emberhalászokká teszlek titeket, ez a görög kifejezés egy két irányú cselekvést jelent. Egyrészt, amit Jézus tesz, és másrészt, amit a tanítvány tesz. Aktivitást ígér Jézus a maga részéről, és odaszállás követel és elkötelezettséget követel meg a tanítvány részéről. És ahhoz, hogy valaki emberhalásszá legyen, ez az aktivitás az ő részéről nélkülözhetetlen. Ezért eredménytelen az egyház missziója. Mert azt várják, hogy Jézus fogjon halakat. És megfelelkeznek arról, hogy a halászatban Jézus bennünket akar megtanítani, hogy fogjunk halakat. És ehhez kell a mi elkötelezettségünk és odaszánásunk. Hogy halakat fogjunk, azaz embereket fogjunk. Tehát Jézus formálta és alakította az ő tanítványait, de tőlük elkötelezettséget kíván. Milyen hivatás is az ember halászat? Egyrészt ugye a vízről tudjuk, hogy halálos közeg, melyben vergődnek az emberek, és az ember nem tud benne élni, hanem meghal az ember, azaz örök halálban lesz része, aki a népek tengerében marad, és nincs kifogva a népek tengeréből, a nemzetek tengeréből, és nem kerül be az Isten országába, az Isten világába. Tehát a halálból való megmentést jelenti az ember halászat az evangélium által. A víz tehát a népeket, nemzeteket jelenti, a Jelenések 17-15-ben olvassuk, és így folytatta: a vizek, amelyeket láttál, amelyeken a parázna asszony ül, a népek serege, népek és seregek, a nemzetek és nyelvek. Ugyanaz a kifejezés van nemzetekre, mint a Jézus tanításában, az nemzet, népcsoport és a különféle nyelveket beszélő nemzetek, tehát egyértelmű tesz az írás, hogy a nemzetekből valók a népek tengere. Igen. Nagyon tanúságos a Péter helyreállításának történeténél lejegyzett esemény. János apostol tudósít bennünket arról, hogy Jézus ugye megtagadja, Péter ugye megtagadja Jézust, és elmegy halászni. És nagyon, nagyon különös dolog, hogy lejegyzi János, hogy hány halat fogtak. így ilyen, hogy szám szerint 153 halat fogtak. Ez mi? Hát nem lényegtelen. Nem lényegtelen, mert ez egy tanítás. Tehát a nemzetek közül kell halat fogni, de minden lélek fontos. Minden lélek, nem tömegeket fogunk, hanem lelkeket. Még ha sokat is egyszerre, de mindet számon tartja az Isten egyenként. És akkor beszél Jézus neki, mármint Péternek arról, hogy pásztorolni fogod azokat, akik a nemzetek és népek közül az én tanítványaim lesznek. János evangélium a 21. fejezet 10-11-es verséről van szó. Igen. Megint csak fontos dolog a János evangélium a 21. fejezetéből a halászat kérdése. Ezek a tanítványok eredménytelenek voltak a halászat során, majd Jézus azt mondja nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok halat. Tehát hogyan kell nekünk embereket halászni? Ott, úgy, és akkor, amikor Jézus mondja. Megkérdezem tőled, mennyire része a bizonság tételünknek, nekünk, mint gyülekezetnek az, hogy azt mondjuk, Uram, mutasd meg, hogy kifelé kell szolgálnunk. Mikor kell tennünk, és milyen módon tegyük. Van-e időnk arra, az egyén életünkben is esetleg, hogy azért imádkozzunk reggel, hogy Uram, hol kell halásznom? Kik felé tegyek bizonyságot? Sokszor vaktába csináljuk ezeket a dolgokat, és emiatt vagyunk eredménytelenek. Tehát nem fogunk halat. És amikor Jézusra gondolunk, amikor vele közösségben vagyunk, ő arra is fog bennünket szólítani a Szent Szellem által, hogy kinek, mikor és mit mondjunk. Egyszerűen a Szent Szellem vezetni fog bennünket. És mint gyülekezetet is vezetni akar bennünket a Szent Szellem, hogy mikor, hogy és kifelé szolgáljunk. Hogy kevesebb legyen a próbálkozásunk. És pontosabban célozzunk. A háló kérdése a halászatnál. Beszéltünk a, hogy teszlek, beszéltünk az emberhalászatról, mint hivatásról, és most beszélünk a hálóról, mint eszközről. A tanítvány nevelés, tehát mint Jézus példájában láttuk, csoportosan történik, tehát egyértelműen kapcsolatokon keresztül, és kapcsolatok útján történik. Ha hálóban gondolkodunk, és azon gondolkodunk, hogy Zebedeus fiai, János és Jakab rendezgették a hálóikat, akkor tudni kell, hogy azzal a hálóval, amely össze-vissza van gubancolódva, nem lehet halászni. Mert egy ilyen összegubancolott hálót, ha beledobsz a vízbe, akkor magad maximum húzni fogod magad után ilyen jelzőpóznaként. Hogy abban hal nem lesz, az biztos. Ha látott már valaki halászatot, akkor tudja, hogy kiterítik a hálót, szétbontják, hogy aztán meríteni lehessen vele. Tehát rendezettség. Egyrészt kapcsolat, másrészt rendezettség, a háló üzenete. A tanítványság és a misszió kapcsán. A háló tehát akkor tud jó eszköz lenni, ha nem szakadozott. A rendezettség azt is jelenti, hogy ezeket a hálókat megkötötték, javították a szakadásokat, mert ha nem volt, ha szakadt a háló, a halak mit csináltak? Nevettek egyet, mondták, ha-ha, itt vannak ezek a bolond halászok. Gyertek, komám, itt lehet kimenni. Tudod, ismerjétek ezt a hálót? Ezek úgyse fognak semmit. Hát az egész tengerben minden hal röhög rajtuk. Ezek annyit dolgoznak itt a halászattal, mert ez vissza szakadt a hálójuk. Láttad már ezeket a halászokat, milyen bolondok? Hát össze van tekeredve a hálójuk. Tegyünk már bele nekik is algát, vagy csigát, vagy valamit, hogy valami sikerélményük legyen már, mert így soha nem fognak semmit. De azonban a háló meg van kötve. Rendez van, ki van terítve, és oda van kivetve, a halak is vannak. Mi lesz az eredménye? Halfogás lesz, méghozzá nem is kevés. Aztán meg halpecsénye lesz, de hát azt mondjuk nem szeretném ebben az aspektusban. Tehát a háló akkor tud jó eszköz lenni, legalább három irányban jól működnek a kapcsolataink. Az első dolog, hogy élő és rendezett kapcsolatban vagyunk a Mesterrel, Jézus Krisztussal. A második, élő és rendezett kapcsolatban vagyunk Jézus tanítványaival. Családon belül nem szakadozottak a kapcsolataink, gyülekezetben épek a kapcsolataink, a városi eklézsiában, országos szinten és nemzetközi szinten is. A háló, mint olyan, akkor tud jó eszköz lenni, ha ezek a kapcsolati szegmensek rendezettek, élőek. És a harmadik dolog, ami a kapcsolat tekintetében a hálónál figyelembe vendő, hogy kapcsolat idézőjelben a halakkal, azaz az elveszett emberekkel, az evangélium által és szellemében nem beleelegyedve a világba, de szeretve az elveszett embereket. Az a halászat lehet eredményes, amit ilyen hálóval végeznek, úgy végeznek, és ott végeznek, ahol Jézus mondja. Nem tudom, mennyi ideje beszélek, már lassan befejezem. A harmadik dolog a tanítványsággal kapcsolatosan, a tanítvány tagja az Isten családjának. Tudtok el egy ámen mondani? A tanítvány tagja az Isten családjának. Ez egy rendkívül bátorító igazság, és nagyon nagy megtiszteltetés. A Biblia több helyen kinyilatkoztatja ezt az igazságot, ahogy az Isten gondolkodik a Krisztus tanítványairól. János 1.12. Aki pedig befogadták Jézus Krisztus, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. 1 János 3.1-től. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer meg minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvaló lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. És még a Római Levél 8. rész 13. versétől a 17. versig jegyezzétek föl, nagyon bátorító igazságok vannak benne. Mit is végez a Szent Szellem? A tanítványok életében, mint Isten családjának a részeseiben? A Máté 12.47-50-ben szintén egy megdöbbentő beszélgetésnek és kijelentésnek lehetünk tanulni. Márk evangéliumából tudjuk, hogy Jézus anyja és testvérei, amikor még nem voltak megtérve, elmentek, hogy elfogják Jézust, mert azt gondolták, elment az esze, hogy étlen szomjan tömegnek prédikál. És itt tanítványokat gyűjt, eljátsza, hogy ő a rabbi. És a szülei, az anyja ezt nem értette, a testvérei nem értették, nem voltak még megtérve. És elmennek, hogy elfogják őt. Jézus a tanítványai körében van, és beszélget velük, tanítja őket. Így van lejegyezve Máté 12.47-től. Valaki szólt neki, íme anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt, ki az én anyám is, kik az én testvéreim? Erre kinyitotta a kezét tanítványai felé, és így szólt, íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyeatyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Látjátok? Tanítvány és engedelmesség. De akkora kiváltság, hogy Jézus azt mondja, hogy testvérem vagy, hugom vagy, öcsém vagy, az én atyám házához tartozol. Testvérem vagy, elképesztő, felfoghatatlan. A tanítványra jellemző még, hogy érteni akarja a mesterét. Elkötelezett, érteni akarja. Miért? Mert nem mindent értünk. Nem mindent értünk, amit Jézus mond. Ha megértünk is dolgokat, csak részszerint értjük azokat. Több esetben a mélységei nem tárultak föl még előttünk Jézus tanításainak. De a tanítványra jellemző, hogy elkötelezett, oda szánt, hogy érteni akarja. nem csupán tanulni akar, hanem megértéssel, valódi ismeretéssel akar jutni. A 2. Timóteus 3:7-ben az utolsó idők ámítóiról azt mondja Pál apostol, ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg. A tanítvány nem tanulni akar, hanem megismerni akar. Nem hallgatni akar, hanem érteni akar. Nem csak együtt akar lenni Jézus, hanem követni akarja Jézust. Közvetlenül a Máté 12:47-50 után, tehát amit felolvastunk, hogy íme az én anyám és testvérem, akik hallgatják és cselekszik az én mennyei atyám akaratát, van a magvető példázata. Kimegy a sokasághoz, és világossá teszi Jézus a tanítvány és a tömeg közötti különbséget. Tetten érhető, hogyha figyeljük a Máté 13-ban a magvető példázatát, szépen elolvassuk, akkor az arról beszél, ki a tanítvány keresztjén, akinek a szíve jó és terem, és kik azok, akik nem tanítvány Jézusnak, csak úgy néznek ki esetleg, hogy jönnek oda hozzá. Azt mondja Jézus, vagy a Máté 13:10-ben, a tanítványok oda mentek hozzá, és megkérdezték, miért beszélsz nekik példázatokban? Nem értjük, hogy miért jó ez. Meg akarták tehát érteni Jézust, a mestert. Így válaszod nekik. Mert nektek megaratott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem aratott meg. Mert akinek van, annak adatik, és bővölködni fog, akinek pedig nincs, még az is elvétetik tőle, amilyen van. Azért beszélhetnék példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megvan kövéredve a nép szíve, fülükkel nagyon nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülüket bedugták, hogy azzal ne halljanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyíthassam őket. Mi nincs ezeknek az embereknek? Néznek a szemükkel, de nem akarnak látni. Hallgatnak a fülükkel, de nem akarják meghallani Jézus tanítását, nem akarják igazítani az életüket hozzá. Látják, hogy él Jézus, de nem akarnak úgy élni, mint ő. Akkor mit akarnak? Belegondolok, mit akar az az ember, aki hallgatja Jézust, de nem akar neki engedelmeskedni. Aki szembesül Jézus életével, de nem akarja őt követni. Mit akar az az ember? Hát az bolond. Az a bolond ember. Tölti az idejét felesleges dolgokkal. Mi van a tanítványoknak? Nyitott, érdeklődő szívük. Isten kereső és akaratát megérteni akaró hozzáállásuk, odaszánásuk. Látó szemük van, halló fülük van, értő szívük van. Ki az, akihez szólt már ma este Jézus az igéből? Dicsőség az Úrnak. Kívánom, hogy ne csak halljuk, hanem értsük is. És ne csak értsük, hanem engedjük meg, hogy megváltoztassa az életünket. Jézus Krisztus, és vezetettek legyünk, Szent Szemmel teljes életet tudjunk élni. Az ő tanítványéként éljük az életünket. Ne csak egy szeretet adjunk az életünkbe Jézusnak, és gondoljuk, hogy elég neked, az is majd megáldasz ezért. Nekem a 20%-os áldás elég, tehát bejutok a mennyországba, úgyis kegyelmes vagy, a többit meg elélem úgy, ahogy akarom. Ez butaság, bolondság, ilyen nincs. A Bibliában erről nincs szó. Hogy kegyelem azoknak is szól, akik nem követik Jézust. Hát kegyelem, hogy követhetjük Jézust. Kiváltság, hogy ismerhetjük őt. Kiváltság, hogy kivakart bennünket a bűneinkből. És tanít bennünket. Testvérei lehetünk. Azt mondja Jézus a tanítványainak folytatva, a ti szemetek pedig boldog, mert lát. A ti fületek boldog, mert hall. Bizony mondom néktek, hogy sok próféta is igaz kívánta látni, amit ti láttok, de nem látták, és hallani, amit hallatok, de nem hallották. Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát. Hogy mit tanít nektek az Isten a szántóföldről, a magról és a termésről. Hogy milyen szív az, amely gyümölcsöt fog teremni, azaz újabb tanítványok 30-adját, 60-adját és 100-adját. Mit teremhetne más egy keresztény élet? mit teremhetne más egy hívő gyülekezet, mint újabb tanítványokat? Mikor Jézus arról beszél, ha nem, búzaszem nem hal el, akkor egymaga marad, de hogyha elvetik, meghal, akkor sokszoros termés hoz. Hát mi a sokszoros termés? Mi a sokszoros termés? Sok tanítvány. Hát nem ez a termés? Hát az, hogy a Szent Szellem által termünk szeretetet, örömet, békességet, türelmet, szívességet, jóságot, hűséget, önmegtartóztatást, ez nem az a fajta termés, amiről a Biblia beszél. Ezt a Szent Szellem adja minden odaszánt életű keresztény életében, tanítvány életében, kimunkálja a Szentlélek. Felkeni a Szentlélek az életünket, alkalmassá teszi az életünket a Szentlélek, hogy képviseljük Jézus Krisztus ebben a világban. Amen. Halleluja. Nem akarok úgy járni, mint Pál apostol Eutikusszal. Megnyújtott a tanítás, és van, aki kiesett az ablakon. Halleluja. A tanítvány kiváltsága tehát, hogy Isten családjának a tagja, hallja az idősebb fiú tanítását, látja az idősebb fiú életpéldáját. Mint idősebbet előtte járó tiszteli és becsüli. Ugyanakkor nem feledkezik meg arról sem, hogy az Atya Isten adta neki ezt a kiváltságot. A fiú Jézus Krisztus áldozatának érdeméért kegyelemből. Azt sem veszíti szem elől, hogy Jézus Krisztus nem a bratyó, a bátyuska, a haver, hanem az urak ura, a királyok királya. Felé a legnagyobb tisztelettel és szeretettel fordul. A tanítványt ez az ismeret, ez a megértés nem összenyomja, hanem biztonságba helyezi. Mivel a kegyelem megtapasztalása által érti, felismerte, hogy Krisztus hatalmával őt megőrzi. Meg tudja tartani, és meg is akarja tartani a mindennapokban, a világ végezetéig. Tudtok egy hallelujját mondani? Meg akar és tud is tartani téged Jézus Krisztus a világ végéig. Ha felbomlik ez a világ, megég az ég. Atomjaira bomlik a föld. Téged az Isten kezéből senki nem vett ki. Téged megtart a Krisztus. Ha talaj nem lesz a föld a lábad alatt, téged akkor is megtart a Krisztus. Akkor levegni fogsz. Mégy a mennybe. A Máté 28:20 ennek fényében talán frissebben cseng itt a végén nekünk. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok. Minden napon a világ végezetéig. Amen, halleluja. Imádkozzunk most. Álljunk föl Isten színe előtt.